élet fontossága és üzenete a nézőkhöz. Tehát, hogy ez valóban egy hihetetlenül békés film. És azt gondolom, hogy mind a mellett, hogy csodálatos képek vannak benne, és ezek a képek, ezek nem mindig ez a süt a nap és boldogok vagyunk, hanem látjuk, hogy mit teszünk a világokkal, és mit tettünk a világunkkal. Mindennek ellenére egy nagyon erős pozitív üzenete van azzal, hogy azt mondja, hogy még mindig a kezünkben van a megoldás, és még mindig tehetünk, és mindannyian, minden ember egyes felelőssége, hogy milyen lesz a holnapi napunk.
Így van. És szerintem ez egy valójában egy felszabadító üzenet is, hogy bizonyos szempontból a sorsunk olyan értelemben a kezünkben van, hogy ezt mindig megválaszthatjuk, hogy hogyan cselekszünk. Nyilvánvalóan erre most már gyakorlatok, podcastok, önsegítőkönyvek, szakemberek hada áll rendelkezésre, hogy az ember rátaláljon arra az útra, ami neki működik, és nyilván ez nem megy varázsütésre, de szerintem is egy nagyon, nagyon szép és nagyon érthető és egyszerű üzenet az, amit a Dalai Láma közvetít. És egyébként a Richard Gere üzenetben is viszont hallhatjuk, és nagyon ajánlom a hallgatóknak is, hogy nézzék meg akár YouTube-on, akár a Facebook oldalainkon ezt a videót, mert nagyon önazonos, ahogy a filmszínész beszél erről a témáról. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon lélekemelő gondolat és üzenet, ami igazából fontos is volt számunkra, hogy valamilyen formában eljusson a magyarokhoz, pláne így a nagyon, hogy mondjam, zűrzavaros időszakban és a feszített közhangulatban. Úgyhogy bízunk benne, hogy visz egy kis fényt így a sötétségbe.
És hát amiről még szerintem beszéljünk egy pár szót, az a magyar alámondás, mert hogy egészen gyönyörű Pap János alámondása.
Igen, nagyon-nagyon örülünk neki, hogy ráesett a választás. Tényleg elképesztően komoly átéléssel. Nyilván egy profi szinkronszínészről van szó, de mégis itt nagyon fontos volt, hogy az a fajta átélés és az a fajta nyugalom, amit a Dalai Láma személye és szavai közvetítenek, az valahogy érezhető legyen. Ugye mivel hangalámondás, így halljuk a Dalai Láma szavait is a háttérben halkan, és azt gondolom, hogy Pap Jánosról végül utólag megtudtuk, hogy nagyon komoly érdeklődése van a keleti tanok iránt, a buddhizmusnak is nagy tisztelője, illetve volt szerencséje, hát kvázi ilyen szakmai úton részt venni korábban, úgyhogy összeállt nekünk is a kép, hogy honnan eredeztethető az, hogy ő ennyire szuperül tudta belehelyezni magát a Dalai Láma karakterébe.
És hát különben is fantasztikus orgánuma van, ugye, mint azt tudjuk, hát, hogy ez már önmagában egy megnyúlvás őt hallgatni. A filmet egyébként meg lehet nézni hangalámondásos verzióban és feliratosan is.
Így van. Így van, országszerte a moziban, a nyitó hétvégét követően olyan nagy volt az érdeklődés, szinte teltházzal ment minden előadásunk, hogy most a második hétre sokkal több városban és sokkal több előadás számba vették fel a mozika filmet a műsoraikra. Ennek mi nagyon-nagyon örülünk, ami nekem külön öröm, hogy nem csak a fővárosban, hanem a vidéki nagyvárosokban és kisebb városokban, Jászberénytől Békéscsabán át, mindenhol nagyon-nagyon komoly létszámmal nézik a filmet, úgyhogy nekem ez arra is egy ilyen visszajelzés volt, hogy sokszor az, amit így gondolunk, hogy csak bizonyos típusú filmekre van érdeklődés, ez mennyire nem igaz, és hogy mennyire nem látunk bele az emberek szívébe, hogy mi mindenre vágyódnak, hogy milyen reményteliek, és hogy mennyire éheznek arra, hogy valami pozitív, megerősítő és reményteljes üzenetet halljanak. Úgyhogy nekem ez abszolút bizakodásra ad okot, hogy azért mi magyarok szívemberek vagyunk, és igenis nyitottak vagyunk az ilyen üzenetekre.
Igen, mondd, ezt akartam kérdezni, hogy tudjuk, hogy a Dalai Láma nagyon népszerű, de hogy a mozik mennyire voltak erre nyitottak, hát akkor látjuk, hogy az első tapasztalatok után azért szélesebbre tárták a kapukat.
Igen, az elején nagyon bizonytalanok voltak, kicsit meg voltak rémülve, hogy mégiscsak egy dokumentumfilm, mégiscsak úgy tűnik, mintha ez egy vallásos dolog lenne, de hát nagyon hamar tulajdonképpen a nézők visszajelezték. Tehát az, amikor egy mozi pénztárnál a nézők érdeklődnek, hogy hol van ez a film, mert ők hallottak róla, és látják, hogy nem látják a műsorot, akkor annál nincsen jobb. Tehát, hogy amikor maga a néző kéri be a filmet egy moziba, azt szerintem a lehető legjobb dolog, ami egy filmmel történhet.
És hát most már látható a mozikban, és csak meg kell keresni a legközelebbi mozit, a Dalai Láma a Boldogság Tanítása című film, lehet választani, hogy a feliratos vagy a hangalámondásos változatot szeretné megnézni a néző, és azt gondolom, hogy aki jön a moziból, az úgy fogja érezni magát, hogy egy kicsit megújult, megújult szellemileg, megújult lelkileg, és rengeteg új gondolattal fog gazdagodni. És én nagyon szépen köszönöm Sümegi Klaudiának, aki a film producere, illetve a Juno 11 forgalmazó társaság egyik vezetője, hogy itt volt velünk.
Köszönöm szépen én is a hallgatóknak.
Ég, föld, tenger és a szél, nagy teremtőről beszél, illákem te is imád, Isten a világ urát. Nézd a fényes napsugárt, köd felhőkön, hogy tör át, olcs a csillag óceán, fénylik csendes éjszakán. Nézd körül, mi szép a föld, nézd a fát, a dús mezőt, erdőrét, madársereg, Istenről zeng énekel. Semmi por vagyok, hogy te nálad nincs nagyobb, ír meg semmi por
A mesterséges intelligencia vitathatatlanul a hétköznapi életünk részévé vált. Most keresünk valamit, információra van szükségünk, valami megoldást akarunk, vagy egész egyszerűen egy gyors programozásra van szükségünk, jön az Emmi. De hát ahhoz, hogy mi válaszokat kapjunk, kérdéseket is kell feltennünk. Ezek a kérdések viszont információk. Információk rólunk, és amikor gyakorlatilag a cégek használják a mesterséges információ vagy intelligenciát, akkor ők is információt kapnak, információt adnak. Ez így jól hangzik, egy tisztességes csereüzlet. De egészen biztos el, hogy ilyenkor minden rendben van az adatszolgáltatásunkkal, illetve az adatbiztonságunkkal. A GDPR óta jó sokat foglalkozunk ezzel, de azért egy mesterséges intelligencia mégiscsak más helyzet. Szóval, mit is jelent a cégek számára, mennyire jó és mennyire veszélyes a mesterséges intelligencia? Erről kérdezem dr. Böskei Krisztián adatvédelmi szakértőt, akinek kifejezetten ez az egyik kutatási területe. Szeretettel köszöntöm.
Jó napot kívánok, szeretettel üdvözlök én is mindenkit. Igen, adatvédelem és mesterséges intelligencia a két szakterület, én már szakjogászként. És ha feltett kérdésre már egyből válaszolnék is, azt látjuk mi az adatvédelmi auditornál, akik egyébként a valóban kiváló cégeknek dolgozunk, és próbáljuk megerősíteni az adatvédelmüket, az adatbiztonságot, és próbálják bevezetni a mesterséges intelligenciát, hogy nincsenek felkészülve a mesterséges intelligencia befogadására. A legnagyobb problémát talán ott látom, hogy a kollégák nincsenek edukálva. Nem tudják azt, hogy mire érdemes és mire nem érdemes használni a mesterséges intelligenciát, mert azért nyilvánvalóan vannak olyan területek, amelyekben nem érdemes felhasználni, tekintettel arra, hogy egy stratégiai döntéshozatalnak a az adatainak az elemzésére tökéletesen alkalmas, de egy döntést azért nem bíznék az emmire, hiszen olyan emberi és etikai aspektusai vannak, amelyekkel azért foglalkozni kell. Azt látjuk, hogy egyszerűen csak úgy hirtelen így, hogy mondjam, megkelek módjára, hogy megpróbálják kitalálni az ügyvezetők, hogy mire lenne szükség, és ezt meg tudná oldani a mesterséges intelligencia, mert azt mondják, hogy hát különben, ha nem használjuk a mesterséges intelligenciát, lemaradunk a konkurenciával szemben, de hát, hogy mondjam, nincsenek meg azok az emberi tárgyi, meg egyéb feltételek, amire őszintén szóval szükség volna. És nagyon tökéletesen mondta, hogy az elején, amikor kérdezünk a mesterséges intelligenciától, akkor azzal már lényegében állítottunk is valamit. Valamit magunkról, vagy éppen a vállalatunkról. És erre aztán végképp nem szoktak gondolni a dolgozók. Mondok egy példát, amikor egész egyszerűen feltöltenek egy teljesen ingyenes ChatGPT-be egy üzleti titkokat tartalmazó anyagot, hogy azt aztán lefordítassák mondjuk angol nyelvre, vagy éppen angolra, magyarra. Tehát nem mindegy, hogy mit csinálnak a dolgozók.
Ugye mondta az elején, hogy a dolgozók nem tudják, hogy mire érdemes használni, de hát nyilván nem csak a dolgozók, hanem a cégvezetők sem. Ez nagyjából most így a nyakunkba borult, nekem mindig az üt ilyenkor eszembe, amikor így a rendszerváltás után hirtelen az orosz nyelv kikerült az iskolánkból, és akkor elkezdett mindenki angolul, németül tanulni, és ott volt a rengeteg orosz tanár, ugye? És most is egy vagyunk, hogy hát tudjuk, hogy most egy másik nyelven kéne beszélni, na de hát azt meg kéne tanulni.
Igen. A jövő az lesz, én azt látom, de ez nem a nagyon távol, ez a közel jövő lesz, hogy akármi, mint mesterséges intelligencia és technológiai szakjogászok, meg más szakértők, majd megpróbálunk utat mutatni abban, hogy hogyan lenne érdemes mesterséges intelligenciát használni, és gyakorlatilag, mint amikor az adatvédelmi tisztviselők segítik, vagy amikor az adatvédelmi bejöttek a képbe, megalkotta ezt a pozíciót, a GDPR, gyakorlatilag valami hasonló AI okiszerek kellenek majd a jövőben, akik segítik az egyes cégeket abban, vagy szervezeteket abban, hogy hogyan érdemes bevezetni egy mesterséges intelligenciát. Mert azért azt kell, hogy mondjam, hogy egy mesterséges intelligencia bevezetése nem annyiból áll, hogy na, akkor én ügyvezetőként azt mondom, hogy mától használjuk a ChatGPT, hanem azért ennél egy sokkal összetettebb folyamatról beszélgetünk, kezdve azzal, hogy mégis meg kellene határozni azokat a célokat, célkitűzéseket, hogy mégis mit várunk el egyáltalán a mesterséges intelligenciától, milyen üzleti előnyön fel tudunk szert tenni, meg kellene azt vizsgálnunk, hogy egyáltalán milyen technológiai és főleg milyen humán erőforrással bírunk, mert én a mesterséges intelligencia bevezetést azzal kezdeném, vagy kezdem is minden esetben, hogy magukat, a dolgozókat ültetem le, és beszélgetünk arról, hogy ők maguk egyébként mit szólnak a mesterséges intelligenciához. Nagyon sokan eleve óckodnak a használatától, sokan azt mondják, hogy igen, nekik ez kell, és gyakorlatilag kell őket oktatni, és beszélgetni arról, hogy mit promptoljanak, ilyen szép szakszó, mit írjanak be a mesterséges intelligencia, vagy éppen mit ne. És a következő lépés, én azt gondolom, hogy az lenne, hogy csak kis lépésekkel haladva elkezdeni egy pilot projektet. Nem az egész célra bevezetni a teljes mesterséges intelligenciát, hanem azt mondani, hogy valamilyen jól körülhatárolt projektet indítunk, azt már eleve úgy indítjuk, hogy adunk a dolgozóknak a kezébe mondjuk belső utasításokat, menüeleket, szabályzatot, mindegy, minek hívjuk, szabályozókat, így összefoglalóan, amelyek már meghatározzák azokat az alap kritériumokat, hogy mit lehet és mit nem lehet. És aztán elkezdjük megnézni azt, hogy ők hogyan használják. És egyébként itt van egy technológiai probléma. A technológiai probléma az abban fakad, hogy amíg a dolgozók ugye a feladatukat, a munkáltató által kiadott feladatukat gondosság mellett kell, hogy ellássák, a mesterséges intelligenciába beírják a különböző kérdéseket, feladatokat, bármit, de azt a munkáltató már nagyon nehezen fogja tudni kontrollálni. Tehát a technológiai probléma ott lesz benne, hogy a munkavállaló ellenőrzése, az még egyelőre egy eléggé nagy kérdés, és jelen pillanatban megoldatlan problémakör. De visszatérve még egy gondolat erejéig, azért az sem mindegy, hogy milyen mesterséges intelligenciát választunk. Ugye ez meg a célhoz kapcsolódik, hogy egyáltalán milyen, mit szeretnénk elérni. És a legnagyobb probléma az szokott lenni, hogy olcsón akarjuk megoldani a dolgokat, ezért az ingyenes hetente, nem tudom én, 10-20 százasával kívül különféle ilyen GPT-ket használjuk, holott vannak azért olyan fizetős megoldások, amelyek az adatokat gyakorlatilag bent tartják egy olyan felhőben, amely aztán később nem lesz mindenki számára teljesen publikus. És ilyet kellene használni. Nem ilyet használunk, akkor eljuthatunk oda, hogy ezek az adatok aztán szépen kiszivárognak, és hát ugye mesterséges intelligencia arról szól, hogy ő folyamatosan tanul, belőlünk tanul, tőlünk tanul, tehát lényegében azokat az adatokat fel fogja használni, és lehet éppen majd a konkurenciának fogja ezeket ő visszaadni. De tudjuk, hogy a ChatGPT adatvédelmét már az olasz adatvédelmi hatóság egy-két körben bírálta, és a legjobb tudásom szerint még mai napig nem zárult le a vizsgálódás, de májusban jött ki egy ilyen statement, ilyen nyilatkozat, hogy mégis milyen problémák vannak, de az kifejezetten a személyes adatok kezelésére koncentrált, kezdve azzal, hogy mégis milyen jogalappal kezeli a ChatGPT a beletáplált személyes adatokat, vagy éppen mondta azt az olasz adatvédelmi hatóság, hogy nem mondhatja azt a ChatGPT a felhasználók számára az általános szerzési feltétele, hogy ez az ő felelősség, hogy mit írnak bele. Tehát, hogy mondjam, nagyon sok megoldatlan kérdés van még a mai napig is. De ha visszalépünk abba a gondolatba, hogy van egy pilot projektünk, azt megpróbáltuk valamilyen módon ellenőrizni, hogy az hogyan sikerült, akkor már tudunk még csiszoltabb belső szabályokat megalkotni, és aztán tudjuk majd ezt az egészet skálázni, kiterjeszteni a adott területre, szervezeti értségre, vagy éppen az egész végre. Tehát valami ilyesmi kellene gondolkodásban a cégek számára. Hát ezt szokták nem egyszerűen megoldani, hogy most már nem túl használ a ChatGPT-t.
Hát azért ez egy jó hosszú edukációs folyamat, és ugye ön mondta, hogy ön adatvédelmi szakértőként dolgozik, meg most már lehet végezni adatvédelmi szakemberként, de hát a jog az mindig egy kicsit hátrébb kullog a valóságtól, tehát egy jó pár lépéssel, úgyhogy nyilván amikor elkezdünk használni valamit, most éppen a mesterséges intelligenciát, akkor felmerülnek azok a kérdések, hogy atya úristen, akkor mi is van az adatbiztonsággal? És akkor utána tud a jog lépni. Mennyire kullog most a jog a valóság után, vagy az, hogy ennyire gyorsan változik a valóság, ez jelenti azt, hogy a jognak is nagyon gyorsan kell, tehát hogy felgyorsul ez a folyamat a jog oldaláról is?
Hát erre azt mondom, hogy kellene, de talán jól szemlélteti hát a folyamatot az, hogy a mesterséges intelligencia rendelet nem olyan régen márciusban jött ki, ennek a rendeletnek volt nyilván egy tervezete. Annak a mesterséges intelligencia tervezetnek a szövegezésében még a maga mesterséges intelligencia rendszer megfogalmazása is más volt, mint ami aztán a később megjelent rendeletben lett, tekintettel arra, hogy a rendelet tervezet még arról beszélt, hogy egy olyan szoftverről beszélgetünk, amely valamilyen technikát, megközelítést alkalmaz, amelyet a melléklet felsorol, aztán a végeredmény meg egyébként a megjelent szövegben meg az lett, hogy egy gépi alapú rendszer, amely különböző ilyen autonóm szinteken dolgozik, és hát a különféle alkalmazkodó képességet tud tanúsítani, és a különféle bemenetekből valamilyen kikövetkeztetést alkalmaz, generál kimenetet, előrejelzést, tartalmat, ajánlást, döntést, vagy bármit, ami befolyásolhatja gyakorlatilag az emi rendszernek a környezetét, vagy fizikai, vagy virtuális környezetét. Tehát már önmagában a jogalkotás során is változik a mesterséges intelligenciának a megfogalmazása, nyilvánvaló a jog mindig próbál lépést tartani a technológiával, mert technológiai változások, és mindig próbálunk analógiákat húzni, párhuzamokat húzni, hogy hogyan lehet bizonyos területet megoldani. Én azt mondom, hogy még egészen jók vagyunk sebességben, hogy így mondjam, de hát nyilván azért vannak lemaradások. Mindig utólag tudunk reagálni belső, vagy jogszabályokban, viszont a cégeknek megvan az az előnyük, hogy a jogszabályi keretek között a saját magukra szabott szabályokkal tudnak majd operálni. Nyilvánvalóan, hogyha van, aki ezt szakszerűen kialakítja náluk.
Tehát érdemes mindenféleképpen foglalkozni ezzel a dologgal, hogyha egyedül nem megy, akkor mindenképpen érdemes egy szakember segítségét igénybe venni, hogy hát végül is... Igen?
Bocsánat. Én azt javaslom, hogy azzal kezdjék a cégek, hogy egyáltalán az adatvédelmüket, meg az adatbiztonságokat rendben rakják. Mert ugyan 2018 már nagyon rég volt, amióta a GDPR-t alkalmazni kell, de a tapasztalatom sajnos még mindig azt mutatja, hogy hát valahol a fasorban, vagy inkább a fasorban túl kullognak a cégek e tekintetben, mert ugye mindig háttérbe szorul azért, mert az adatvédelem, meg az adatvédelemre fordított idő, meg pénz, az mindig csak kiadást jelent. Mert nem gondolnak arra, hogy ezzel egyébként meg is lehet takarítani pénzt, mert hogyha jól vannak kialakítva a folyamatok, mert az adatvédelem arról is szól, hogy különféle folyamatokat alakítunk, adatkezelési folyamatokat, azért időt lehet megspórolni, biztonságot lehet növelni, adatbiztonságot, ami nem az adatvédelem, nem, tehát a kettő nem egyenlő egymással, az adatbiztonság egy követelményrendszer. Ha ezeket mind megteszik, akkor tudnak igazán majd megfelelni azoknak az elvárásoknak, amit egy MI rendszer tud majd biztosítani az ő számokra. Egy biztos tájékoztatást mindenféleképpen kell majd adni a dolgozóik számára, hogy egyáltalán mit kezel róluk az MI rendszer, és ezt gyakorlatilag vakon kell megtenniük, hiszen nagyon sok esetben az MI rendszer szolgáltató sem mondja meg rendesen, hogy mégis hogyan kezeli a dolgozóknak, vagy egyáltalán a felhasználóknak az adatait. Tehát ez nem egy egyszerű téma. Hát pont egyébként ezzel kapcsolatos majd a hamarosan megjelenő Walter Schuler kiadónak a gondozáson megjelenő könyvem, ami éppen a tájékoztatás kötelezettségét járja majd körbe.
És akkor nyilván az is segítséget fog nyújtani a vállalatvezetők számára. Minden esetre érdemes odafigyelni. Én köszönöm szépen Bölcskei Krisztián adatvédelmi szakértőnek, hogy itt volt velünk, és aztán hamarosan lehet majd a könyvet is venni a könyvesboltokban, és akkor abból meg még több információhoz lehet hozzájutni. További sok sikert kívánok a munkájához.
Köszönöm szépen, minden jót kívánok!
És ezzel a mai 117 perc végéhez is értünk. Köszönöm, hogy velünk voltak. Holnap reggel szombat, így aztán szombat reggeli, nincs is jobb egy jó kávé mellé. Kívánok Önöknek további nagyon szép estét, érezzék magukat jól a bőrükben. Búcsúzik Önöktől a műsorvezető, Görög Mása.